Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Mai adásunkban, kedves hallgatóink, Pataki Lehel Zsolt Juhász Bélával, az Aradi Csíki Gergely Főgimnázium egykori igazgatójával beszélget legújabb könyvéről, a Szárazködről. Ezt követően Zseránszki István, a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház igazgatóját, Balázs Attilát kérdezi a régió legjelentősebb fesztiválja, a Teszt idei kiadásáról. Tartsanak velünk! Nagy érdeklődés közepette mutatták be nemrégiben az Aradi Jelenházban Juhász Béla legújabb könyvét. A nyugalmazott fizikatanár, a Csíki Gergely Főgimnázium volt igazgatója, mintegy 40 év írásait gyűjtötte egybe. A novellákat, 1,5 perces karcolatokat tartalmazó Szárazköd című kötet az Irodalmi Jelenkönyvek sorozatban jelent meg. A szerzővel Pataki Lehel Zsolt beszélgetett a könyvbemutató előtt.
Tavaly márciusban jelent meg a Legyőztük a rákot című saját élettapasztalatából ihletődött könyve, és akkor azt mondta, hogy tervbe van véve egy félpercesek, egypercesekből álló novellás kötet. Ez a Szárazköd immár az?
Ez immár az, és el szeretném mondani, hogy körülbelül 40 év alatt gyűltek össze ezek az írások, ugyanis az elsőket közülük még diákkoromban írtam, és akkor elneveztem őket grobszurdoknak és minelláknak, mert egy kicsit groteszk mindegyik, egy kicsit abszurd, kicsik, azaz minik, és kicsit novellák.
És kicsit őrkényre hallja ezek a félpercesek, egypercesek?
Én remélem, hogy nem hasonlítanak őrkény írásaira, de nyilván őrkény a kedvenceim között van, és ihletett. Annyi, hogy ezek félpercesek, egypercesek és 10 percesek is vannak köztük. Mert úgy alakult, hogy az elején rövidebbeket, azután a hosszabbakat is írtam.
4 évtized termését, idézőjelben mondom, termését tarthatja kezében az olvasó. Mikor volt ideje írni, hiszen nem hivatásszerűen az írásból élt?
Igen, amikor egyetemista voltam Temesváron, akkor jutott bőven idő. És azután szakadt meg a szál, amikor elvégeztem az egyetemet, és fizikatanár lett belőlem. Hosszú évekig már nem írtam semmit. Fizikát tanítottam. Azután kiléptem a tanügyből, és kereskedelmi céget vezettem egy ideig. Akkor sem írogattam, mert az nagyon lekötött. És azután lassacskán elkezdtem írni a Szövétnekbe, néhányat a havi szemlébe, és amióta aztán lebetegedtem, és meggyógyultam, és nyugdíjba vonultam, sokkal kevesebb az időm, de most szerkesztek is, meg írok is nagy örömmel. Nagyon élvezem, és nagyon szeretem. És mondom, ez a kötet tartalmaz régebbi írásokat, de sok benne az újabb, mármint az utóbbi évtizednek az írásai.
Melyiket volt nehezebb összeállítani, a jobbára a már meglévő anyagokból ezt a Szárazköd című kötetet, vagy a tavaly megjelent a Legyőztük a rákot című könyvet?
Én gondolom, hogy ez volt a nehezebb feladat, mert az simán jött belőlem, ahol Legyőztük a rákot. Ez egy olyan riportregélyféle. Itt meg össze kellett szedni az írásokat, ennél sokkal többet, mint amennyi itt van. Én úgy számoltam, hogy kb. 150 oldal legyen a kötet, és akkor elküldtem Bege Magdinak, a főszerkesztőasszonynak, azt is, amit ki szeretnék venni. És akkor ő azt mondta, de ő ezt bent hagyná, és ezt is bent hagyná, és azt is bent hagyná, és végül lett majdnem 200 oldal.
Kiknek ajánlja elsősorban ezt a könyvet?
Ajánlom azoknak, akik ismernek, azoknak, akik nem ismernek, és azoknak, akik meg akarnak ismerni. De ki szeretném hangsúlyozni, hogy gyűléseken, utcasarkon nem ismerkedem.
Az aradi íróember kiknek ír elsősorban? Van-e irodalombarát közönség, vagy nagyjából az ismerősökből áll általában a közönség?
Biztos van. Több ember olvassa érdeklődéssel az írásaimat, mint amennyire én számítottam. megtörténik, hogy találkozok, de hát ismerősökkel, mert akit nem ismerek, az nem állít le. De találkozom egy eseményen, egy könyvbemutatón, az utcán, és megállítanak, és elmondják, hogy tetszenek az írásai, vagy konkrétan egy-egy írást megemlítenek, és...
Közben itt a zenei aláfestést is megkaptuk a zenészektől, akik készülnek a könyvbemutatóra. Milyen új kiadásra váró írások vannak a tarsolyban, vagy az asztalfiókban, vagy most már a számítógépben?
Nagyon remélem, hogy őszire megjelenik egy interjúkötetem. Azok az interjúk, amelyeket az Irodalmi Elemben, illetve a Nyugati Elemben közöltem eddig, és még van a tarsolyomban 2-3, azok valószínűleg megjelennek egy interjúkötetben, ha lesz őszi pályázat. És úgy hallottam, hogy már a 80% esély megvan rá, hogy lesz őszi pályázat, és megszerezzük rá a pénzt.
Juhász Bélával, a Szárazköd című könyv szerzőjével Pataki Lehel Zsolt beszélgetett. A következőkben, kedves hallgatóink, a Kaláka együttes Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani című költeményét adja elő.
A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztal főre ülni, borból vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. S akarsz, akarsz-e játszani, akarsz, akarsz-e játszani. Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni véled? Rubin téját és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni? Hogy a körúton járkál a november? Seprő szegény beteg ember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsony, álmot, mindenféle jót. Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt. Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? S akarsz, akarsz-e játszani halált? Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált, virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz, akarsz-e játszani halált, s akarsz, akarsz-e játszani, akarsz, akarsz-e játszani.
Végén megrendezett temesvári eurórégiós színházi találkozó mára olyan nélkülözhetetlen hagyománnyá vált, amely feltérképezés összekapcsolja a régió színházi törekvéseit, formai újításait és művészi értékeit, és amelyre egyre inkább látható hatással van a szűkebb és tágabb értelembe vett régió színházi kultúrája. A következőkben Zseránszky István, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatójával, Balázs Attilával beszélget.
Attila, azt mondd el nekünk, hogy hogyan alakult ki ez a műsor, mert ez nem olyan, mint az eddigi teszteknek a műsora.
A műsor hosszas kereséseknek a végeredménye tulajdonképpen. Elég sok fesztivált látogattunk meg, illetve ismerősök ajánlásait hallgattuk meg, és ilyen született meg ez a műsor, amelyik most már hasonlít ahhoz, amelyet mi szeretnék.
Igen, szóval most már közel járunk ahhoz?
Igen.
Akkor mondjad el, hogy mit szeretnétek.
Azt szeretnénk, hogy egy valódi keresztmetszetet adjunk arról, hogy mi történik ezen a vidékén a világnak. Eddig arról beszéltük, hogy az országok, meg ilyesmi. Most már azt hiszem, hogy ezek az előadások, amelyet meghívtunk, ezek egyfajta világot képviselnek.
Világra szólóak.
Most nem mondanám kifejezetten el, ennyire nem, csak hogy van egyfajta sajátos világa ezeknek az előadásoknak, amely mindenhol tetten érhető, minden egyes előadásban tetten érhető.
Igen, és az az érdekes bennük, hogy Portugáliától Macedóniáig, Olaszországtól Romániáig, Boszniától Magyarországig nagyjából ugyanazok a gondjai az embereknek.
Igen.
Legalábbis igen. Az előadásokból ez tűnt ki.
Persze, hogy van egyfajta vezérfonal, amelyre fölfűztük ezeket az előadásokat. Az, ami kimaradt, az nem azért maradt ki, mert nem ütött meg valamilyen szintet, hanem azért, mert erre a vezérfonalra most éppen 2016-ban nem volt felfűzhető.
Számodra milyen tanulsággal járt az idei teszt?
A legfontosabb tanulsága a tesznek az, hogy érdemes bátornak lenni, érdemes merésznek lenni, ha bár a közönséget néha megosztja is egy-egy előadás, az biztos, hogy a minőségről senki nem mondhatja azt, hogy nincs, tehát hogy igenis van minőség, jó minőségű előadások a környezetünkben, és tanulságként annyit mondhatnék, hogy ha megtaláltuk ezt az utat, akkor ne veszítsük el.
Nem baj, hogyha megosztja a közönséget, mert az azt jelenti, hogy foglalkoztatja őket. Egyrészt, másrészt én, amit most tapasztaltam ez alatt a 8 nap alatt, amíg a teszt folyt, hogy minden előadás teltházzal ment. Hát én ennyi teltházat a Temesvári Állami Magyar Színházban életemben nem láttam, mint most. Ezt mivel magyarázod?
Az is elmondható, hogy már jóval a fesztivál megkezdése előtt voltak már teltházas előadások, tehát voltak olyan előadások, amelyekre minden jegy elkelt, ezért bizonyos esetekben meg is kellett növelnünk a nézőszámot, és a másik az, hogy volt olyan előadás, ahol kellett dupláznunk is.
Meg kellett ismételni az előadást.
Független attól, ugye, hogy most már bővültünk egy helyszínnel, ami nem jelent több nézőszámot, hanem nagyobb biztonságot jelent, vagyis az, hogy kevesebb csúszás volt, mint az eddigi időkben, ugyanis jelen pillanatban 3 teremmel operáltunk, ez azért egyfajta könnyebbséget is jelent.
És az egykori tiszti kaszinóba most már beléphettünk mi is.
Hál' Istennek volt lehetőségünk, tényleg köszönjük szépen a hadseregnek, hogy segített, hogy ez létrejöhessen, mert egy kicsit a pénztárcánkon is könnyített, hogy volt még egy újabb helyszín, de megérte ez a befektetés.
Aztán láttam, hogy nagyon megtanultátok az előadások reklámozását. Például a Tiszti Kaszinó melletti villamos megállóban, egy mellékvágányon, hogy így mondjam, állandóan ott állt egy villamos, amelyikre a teszt dolgai voltak ráírva.
Igen, még nagyobb szándékkal, még nagyobb elképzelésekkel indult az egész, ugyanis azt szerettük volna, hogy az legyen az egyik munkapontja a tesznek, a nyilvános, látható és mindenki által figyelhető pontja a tesznek. Sajnos a nagy melegek miatt nem lehetett ezt a munkapontot felállítani a villamos, mert nem volt légkondicionálás.
Tanácskozásokat akartatok volna,
hát
beszélgetéseket a villamos.
Azt szerettük volna, ha a diákok ott dolgoznak. Mindenki szeme láttára. Tehát azt, hogy lássák az emberek, hogy hogy készülnek, ott legyen mozgás, ugye ma már mindenki egy laptoppal vonul, nem kell különösebb feltételeket biztosítani, és akkor oda be lehetett volna ülni, és esetleg kisebb megbeszéléseket, meg mint nagyobb teret biztosítsunk, de amúgy is ez jót tett, mert ugye a mi villamosunk mellett volt ugye az a villamos, amely kürtakat szokott tenni a városban, tehát ez a turista villamos is néha-néha behúzott, úgyhogy a jövőben még jobban elengedhetjük a fantáziákat, hogy a teszt mit is tudjon kezdeni. Ez persze nem az első, hogy mi a villamosokat felhasználjuk. Reklámozás céljából ezelőtt pár évvel is volt egy villamos, amely a fesztivál előtt és a fesztivál után is sokkal járkált a teszt felirattal és különböző reklámanyagokkal.
De ez az érdekes, és remélem a következőkben majd be fog jönni nektek, hogy ott egy műhelyt állítanátok fel abban a villamosban. Egy nyilvános műhelyt.
Igen, ez volt. a célja, és reméljük, hogyha jobban föl tudunk rá készülni, akkor még inkább tudjuk bővíteni ezt a pontot.
Visszatérve az előadásokra, én ezt magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy ez a teszt a Szókimondó Előadások Fesztiválja volt.
Na. A megfogalmazását így még senki nem foglalta össze, de valóban.
A Türelmetlen Előadások Fesztiválja, mondhatnám így is. És ez akkor felvett egy kérdése. Visszatértünk az eszmei mondani való korszakába?
Ezt mi nem kell előre megmondjuk, például csak a jövőt tekintve. Biztosan, hogy most, ami forrong jelen pillanatban az alkotók fejében, az valamiképpen le fog csapódni a jövő évi tesztben. Tehát mi nem kell előre gondolkozzunk azon, hogy vajon mi lesz a világban, mert hál' Istennek azért a művészek, az alkotók gondolkodnak.
Megérzik előre.
És most jelen pillanatban azon dolgoznak, hogy mi legyen a jövő évi teszten, ami ugye a 10. teszt lesz, tehát valamiféle különlegességeket is ki kell találni.
Mindegyikre különlegességet kell kitalálni, úgyhogy ez lényegében nem új dolog, csináljátok csak nyugodtan. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy milyen benyomást keltettek az előadások. A színpadi jelenlét sokkal intenzívebb volt, mint általában a hagyományos színházi előadásokon, mármint a színészek színpadi jelenléte. Az eddig látott előadásokon a színész többnyire megelégszik azzal, hogy kidomborít egy vonást, vagy kiél egy helyzetet. A fesztivál előadása viszont a színész teljes terjedelemben benne volt, teljes életet élt, ami még inkább hitelesíti létezése alapvonásait, valamennyünk alapvonásait. Én kb. Ezt fogalmaztam meg magamnak az előadások láttán. Te mit fogalmaznál meg magadnak?
Igen, ennek nagyon örülök, hogy ezt így látod, ugyanis manapság már nem elég a színházban szépnek lenni. Szépnek is kell látszani, és ezt meg is kell tanulni. Nem elég a színpadon okosnak lenni, okosnak is kell látszani. És ez tartalmat igényel. Belső tartalmat, amely nélkül, hogyha fölép a színész a színpadra, akkor nagyon sokszor mesztelenül marad. Ezt természetesen képletesen értem, tehát védtelen marad, hogyha nincs jól felvértezve belülről is. Ez remélem, hogy manapság, amikor mi is érzünk a színházban is egyfajta visszatérését a nézőknek a színházba, hál' Istennek például a tavaly statisztikák alapján a Temesvári Magyar Színház nézőszáma megnövekedett, tehát van egyfajta rálátás arra, hogy mondjam, igényesség is a nézők részéről. Ma már nem lehet azt a színházat eladni. Úgy eladni a színházat, hogy csak kiállunk és elegendőek vagyunk ahhoz, hogy a szöveget szépen és ügyesen megcsináljuk, annél azért most már több kell. És hál' Istennek van egy olyan rendező generáció, aki ezt kéri, követeli. Itt most már nem lehet mimikrizni, nem lehet csalni. És a nézők is ezt várják el tőlünk, színészektől, de ezt a fesztiválon egy intenzívebb formában is láthattuk, koncentráltabban jelen volt, és most már tudjuk azt, hogy a jövőben nem lehet úgy becsapni a nézőket. Habár illúzió a színház, habár úgymond nem igaz, habár úgy van egyfajta csalás a dologban, mert a király ugye nem hal meg a végén, hanem csak azt játszok meghal, de mégis ezeket a dolgokat sokkal komolyabban venni, és hál' Istennek jön az új generáció, jönnek a fiatal színészek, és követelik a maguk jogát erővel és mély-mély igazságérzettel.
Feltűnt nekem még egy dolog, hogy az előadások nagy részében a színészek szólóznak. Alig van kapcsolat közöttük a színpadon. S ha kapcsolatot tartanak, inkább a tárgyakkal vannak kapcsolatban. Csövekkel, vizes palackokkal, mikrofonokkal, egyéb tárgyal. Ez egy látlelet, az életnek a látlelete, amit bevittek a színpadra.
Igen, a színház mindig reagál arra, hát nem tehet egyebet, mert azok az emberek, akik a mindennapi életben élnek, azok ugyanúgy bemennek a színházban, és amilyen módon akkor is a Shakespeare-t vagy Moliert játszanak, ugyanazokkal az életérzésekkel vannak, mint az embertársaik, akik éppen egy számítógép előtt ülnek, vagy a kiszolgáló pultnál. Teljesen mindegy, ezeket az érzéseket hordozzák magukban az emberek, az alkotók, aztán még inkább felfokozódik bennünk, beszélnek a rendezőkről, díszlettervezőkről, meg zeneszerzőkről például, akik szintén hordozzák magukban ezeket a dolgokat. Azért nem annyira magányos szakma ez. Van egyfajta egymásra utaltság a színpadon. Attól függően, hogy milyen helyzetek adódnak, ezt különféleképpen aknázzák ki. Hogy mennyire magányos a színész, attól is függ, hogy mennyire magányos a rendező, és akkor ezt mennyire vetíti ki az életben, de van itt azért egymásra utaltság. Hát például a Schilling Árpád előadásban pontosan az egymásra utaltságot láthattuk, és persze annak az elvesztését. egész.
Tudd meg, hogy először az előadás elején kirázott a hideg, mert már annyira benne voltam a fesztivál előadásainak a hangulatában és a stílusában. Megijedtem, hogy itt most szappanoperát fogunk látni.
Igen.
Aztán az előadás felforrósodott, az előadás nagyon is igazzá vált, egész odáig, amíg a nő öngyilkos nem lett. Ezt az öngyilkosságot közhelyes megoldásnak találom, de ez a Schilling dolga. Ki találhatna ennél többet is?
Mindenki ugye elítéli, vagy megmenti a szereplőjét úgy, ahogy akarja, vagy gondolja.
Az a nő gyönyörű alakítást nyújtott. Függetlenül attól, hogy milyen stílust elevenített fel, s hozott be a köztudatba ez a fesztivál, az az alakítás bármely stílusú fesztiválon megállná a helyét. És ott láttam a bukaresti Notara Színház igazgatónőjét, és ő szereti a magyar előadásokat, talán meg fogja hívni ezt az előadást a Bulvár Fesztiválra. Csak legyen, ahol játsszák, mert a színházának elvették a termét.
Tudom. Beszéltem vele a két előadás között. Én nagyon örülök annak a ténynek, hogy kezdenek komolyan venni bennünket, mint fesztivált. Mert idáig, főleg, hogy Bukarestből messze is vagyunk, elsősorban van ez a nagy távolságtartás, hogy az élet csak Bukarestben lehet, és csak ott történhet meg, és csak azok a dolgok érdekesek, amik ott történnek.
Ti így érzed, mi, akik Bukarestben élünk, nem érezzük ki.
Azért ritkán fordul elő, hogy leereszkedjenek, ezt persze a megfelelő idézőjelekkel mondom, leereszkedjenek hozzánk, és egy vidéki fesztivált is meglátogassanak, de lámán ez jó példa az, hogy valakit nyíltan és érdeklődéssel közelített felénk, és valóban csak a fesztivál érdekelte, és nem egyéb különösebb érdek mentén jött el hozzánk senki. Ugye vannak a nagy fesztiválok, amelyekre mindenki szeretne eljutni, lásd Szebeni Fesztivál, ugye, ahova mindenki kopogtat, meg szeretne eljutni. Mi nem szeretnénk második Szebeni Fesztivál lenni. Én azt szeretném, hogyha ez a profi, ami beépülhet a köztudatba, ez érdekelni az embereket, és ezért jönnének, nem azért, hogy csillogtassák magukat, mert azért mondjuk, ha valaki Cannes-ba megy, az azért is megy, hogy a ruháját megmutassa. Ide nem azért kell jönni, hogy a piros szőnyegen, mikor végigmész, akkor hogy mutatsz, ugyanis itt mindenki mindenkit ismer, és Farmerben is nagyon jól mutat mindenki, akkor, hogyha nyílt szívvel jön hozzánk, és tényleg érdeklik az előadások, és annak kapcsán hajlandó utána még egy pár órát elüldögélni úgy az alkotókkal a beszélgetések során, mint utána őket faggatni, mert egy valódi érdeklődés van itt úgy az előadások iránt, mint azok iránt, amik történnek, illetve valódi kapcsolatok születnek. Például ezen a fesztiválon is már elkezdtük egy újabb koprodukciónak a létrehozását, Csírájában megjelent itt.
Tudom, miről van hogy, szó?
Hát jó, hát Schilling Árpáddal fogunk a jövő évadban.
Na, én annak örvendek.
Tehát van egyfajta olvasztó tégely jellege is ennek a fesztiválnak, és nem tudom, hogy azok az alkotók, akik itt találkoztak, mondjuk Makedóniából és Szarajevóból, ők nem akarnak egymás között valamiket.
Szerintem ezek a találkozások összehoznak még együttműködéseket.
Például azok az amerikai kritikusok, akik eljöttek a fesztivál kezdetétől hozzánk, azok milyen következtetéseket vonnak le, illetve azokból az előadásokból, amiket láttak, mit szeretnének a világ különböző részeit látni, vagy esetleg megmutatni.
Még egy dolog fúrja az oldalamat. A ti előadásotokon, a néző előadásotok után megtudhattam, hogy másfél óra kimaradt belőle. Ez szörnyen fájt nekem, mert én az előadás végére annyira beleértem, hogy még néztem volna akár egy órát legalább.
Csak annyit tudok elmondani, hogy a Lorenzáccio előadásunkból is körülbelül egy órát vagy másfelet kihúztunk, azért, mert valamiféle igények is megszülettek, illetve dramaturgiailag, hogy visszahúzta. A nézőelőadásban nem lehet azt mondani, hogy dramaturgiailag bármi kivókat belőle, mert olyan laza a felfogás, az egésznek a szövése. Érdekes lett volna látni például azt, hogy a színész hogyan látja, hogy hogyan nevet rajta a néző. Volt egy ilyen jelenet is, és nagyon sok is hasonló.
Igen, és ha következetesek vagytok, ez bejött volna a megmaradt előadáson is, hogy így mondjam, amikor a primadonna énekel, a primadonna megjelenése gyönyörű, a színpadi jelenléte tökéletes, és senki nem tudta róla, hogy nem ő énekelt, hanem bejátszott zene volt. Ha ezt a helyzetet kijátszottátok volna, nagyon illet volna az előadás.
A lényeg az, hogy egy előadásban a Jéghegy csúcsát, ha meglátja a közönség, az a legjobb. És hogyha van titok, ha valami titok leng az előadás körül, az még inkább jó.
Vagyis akarod mondani emészteni való, amivel foglalkozhat hetek
múlva. Egyfajta cinkosság van bennünk is, illetve jó értelembe vett összekacsintás magunk között. Annak is örültem, hogy végre egy olyan beszélgetés volt a tavalyi az előttiekhez képest, ahol eltelt egy fél óra, és csak általános dolgokról beszéltünk, alig-alig tudtunk konkrétumokra, meg példákra kitérni, és az azt jelenti, hogy ez a tartalmunkat minősíti a fesztivál tartalmát. Úgyhogy köszönöm azt, hogy így épült fel a beszélgetés, azt jelenti, hogy még az általánosságoknál is maradva nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, hát ha még rátértünk volna a konkrétumokra.
Én megköszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy egy hasonló jó vagy még jobb teszt álljon össze és sikerüljön a jövő évben.
Én is köszönöm szépen.
Balázs Attilával, a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház igazgatójával Zseránszki István beszélgetett. Zeneszalon. Adásunk végén, kedves hallgatóink, Ludwig van Beethoven patetikus szonátájának harmadik részét sugározzuk. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!